Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Csak nem 4000 háztartás maradt áram nélkül Nyugat-Magyarországon az ítéletidőben. Szombathelyen 8000 háztartásban nem volt távfűtés. Erről Pintér Sándor belügyminiszter számolt be Orbán Viktor miniszterelnöknek. A Balatonnál például óránkénti 106 km-es szél volt. Eközben Horvátországban, Szlovéniában és Bosznia-Hercegovinában a téli időjárás akadályozta a közlekedést. Éjszaka órát állítunk, hajnali 2-kor majd 3-ra, ezzel kezdődik a nyári időszámítás. Több mint 200 európai tudományos és társadalmi szervezet tett közzé felhívást az összehangolások mielőbbi elkezdése és az óraátállítás megszüntetése érdekében, ehhez a Magyar Alvás Szövetség is csatlakozott. Történelmi mélypontra csökkent a születések száma februárban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 5333 gyermek született az előzetes adatok szerint ebben a hónapban, ami 6%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ez a szám 8-al kevesebb, mint a tavaly áprilisi, az eddigi negatív rekord. Csak nem 66 ezerrel csökkent az elmúlt három hónapban a foglalkoztatottak száma. A munkanélküliségi ráta februárban 4,8% volt. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján februárban több mint 4.600.000 dolgoztak Magyarországon. A feldolgozó és élelmiszeripar megerősítését nevezte a következő 4 év egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök. Orbán Viktor Mezőfalván az Agrárkamara által szervezett vetési napon arról beszélt, ehhez meg kell akadályozni a magyar érdekekkel ellentétes szabályokat. Több mint 45 milliárd forint agrárkárenyhítő juttatás érkezik a gazdálkodókhoz, közölte az agrárminiszter. Nagy István elmondta, a Magyar Állam kincstár már megkezdte a kifizetéseket, így mintegy 16 ezer termelő jut hozzá támogatáshoz. Másfél éven belül másodszor talált jelentős mennyiségű földgázt Pakisztánban a MOL által vezetett közös vállalat. A kúta tesztek során napi körülbelül 5000 hordó egyenértéknyi gáz termel, a MOL részesedése a mennyiség 8,4%-a. Első körben 25 kórház és 20 mentőállomás energetikai korszerűsítése kezdődhet meg, hívta fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium. A Jedlikányos Energetikai Program tavaly ősszel meghirdetett pályázat alapján országszerte 89 milliárd forintból újulhatnak meg az érintett egészségügyi intézmények. Az érdemi tárgyalások azonnali megkezdését követeli a kormánytól az iskolai dolgozók bérrendezéséről a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. A miniszterelnökséget vezető miniszternek címzett levelükben úgy fogalmaznak, a bérrendezés a költségvetés mindössze 0,3%-át érinteni. Heteken belül lezárulhat az iráni háború, viszont lehet, hogy Irán vámrendszert fog bevezetni a Hormuzi szorosra, idézte az amerikai külügyminisztert a Sky News. Marco Rubio a G7-ek külügyminisztereinek franciaországi csúcs találkozóján arról is beszélt, Oroszország semmi olyat nem tesz, ami befolyásolná, hátráltatna az Egyesült Államok katonai műveleteit Irán ellen. Eközben izraeli-amerikai légicsapásokkal több atomlétesítményt vettek célba Irán középső részén. A közel-keleti lakosság és a polgári infrastruktúrák elleni támadások beszüntetésére szólítottak fel közleményükben a G7-ek országcsoportjának külügyminiszterei. Megerősítették a Hormuzi szorosban a szabad és biztonságos hajózás állandó helyreállításának szükségességét is. Irán szerint jogában áll korlátozni a hajóforgalmat a Hormuzi szoros térségében. Abbász Arakcsi külügyminiszter az ENSZ főtitkárával folytatott egyeztetésén úgy fogalmazott, partmenti államként az országot dönthet arról, hogy nem engedi át az Egyesült Államok Izrael és szövetségesek hajóit. Védelmi együttműködésről állapodott meg Ukrajna és Szaúd-Arábia, jelentette be az ukrán elnök. A megállapodást a szaúdi trónörökössel folytatott találkozó előtt írták alá. A balti államok a NATO légvédelmének megerősítését sürgetik, miután több drón is megsértette légterüket és lezuhant a térségben. Észtország, Lettország és Litvánia védelmi miniszterei közös nyilatkozatban hívták fel a figyelmet arra, hogy gyorsítani kell a drónok elleni védekezés fejlesztését. Feljelentette Robert Fico szlovák kormányfőt az ellenzék hazárulás és más bűncselekmények miatt az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítás leállítása miatt. A feljelentéshez több pártásán kívül további több ezer ember csatlakozott. Ausztriában betiltanák a közösségi média használatát a 14 év alattiaknak, jelentette be a kormány. A tervek szerint az érintett platformokat az alapján határoznák meg, mennyire okoznak függőséget és milyen tartalmak jelennek meg rajtuk. Végül az időjárásról, bár szakadozások lehetnek, alapvetően felhős lesz az ég, időszakos eső, zápor előfordulhat, a szél sok felé lesz erős, a csúcshőmérséklet 15-16 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A labban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Március 28-án szombaton szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim a zenei szerkesztő Tóri Sarolta, a hírszerkesztő Debnár Ádám és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, köszöntés legyen a mi szeretett jó atyánk irgalmának, megbocsátó jóságának. Igen, Urunk, bocsásd meg hanyagságainkat, hibáinkat, bocsásd meg kevéségünk és engedetlenségünk, bocsásd meg önzésünk, hevességünk és féltékenységünk. Jézus, végtelenül tiszta áldozat, bocsásd meg bűneinket, mosson minket szent véred tisztára. Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, szállj meg minket. Dicsérje minden végtelen irgalmad, és adj nekünk is irgalmas szívet mások iránt. Ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Boldog Adolf Kolpingtól kölcsönöztem. A szeretetről szól, és a következőképpen hangzik. Az ember szeretetből a szeretetért nyerte létét. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma Gedeonok és Johannák ünneplik névnapjukat. Isten értesse sokáig minden ma név és születésnapjukat ünneplő kedves hallgatónkat. Műsorunk folytatásában javaslom, hogy egy hangképes műsor ajánló segítségével tekintsük át most együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen délig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan hangképes műsor ajánlónkat követően kezdődik Reggeli Beszélgetés című műsorunk, amelyben az idén 126 éve Miskolcon született Szabó Lőrincre emlékezem, majd a folytatásban Helmiksa csillagászról, Sajnovics János jezsuita szerzetesről, csillagászról, a jezsuita rendről, és Hász Róbert a Vénusz vonulása című könyvéről lesz szó. Következzen most műsorom rövid ajánlója, amelyben Dobos Mariant kérdezem.
Összehasonlította ebben az egyköltő agya címet viselő az elképzelt halálból való versorokkal, a világirodalmi klasszikusokkal a 20. századból. És akkor két dolgot mondott, az egyik fele az még ide tartozik, miszerint hozzá öregettem a 18 éves Szabó Lőrinchez. Na de hogy öregedhet valaki hozzá 86 évesen a 18 éves költőhöz?
Ez egy nagyon jó kérdés.
Egyértelműen úgy, hogy Lőrinctől megtanult félni.
9 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Segíthetünk című műsorunk csütörtöki adásának ismétlése, amelynek elején a második 1000 nap című konferenciáról, amely az óvodáskor nevelési sajátosságairól szólt, nos erről a konferenciáról hozunk el Önöknek két előadás részletet. Majd az is kiderül, hogy szombaton jótékonysági futásra várják az érdeklődőket a Miskolci Gyermekegészségügyi Központ alapításának 50. évfordulója alkalmából. Rövid ajánlónkban most dr. Ormai Cecília, a GYEK intézetvezető főorvosa beszél.
Több dologra tudnék biztatni. Az egyik az az, hogy jöjjenek el a futóversenyre, mert egy közösség hogy mutassa meg magát, hogy kikből áll, milyen összetartó erő van a gyerekben. Ez az egyik, ezt a cél szolgálja. Az anyagi oldala az jelen állapotban teljesen mellékes. Tehát itt ezt mi magunk miatt szervezzük, a magunk örömére elsősorban közösséget építsünk, és hogy megmutassuk magunkat, hogy itt vagyunk és ünnepelhessünk. És amit viszont minden beteg gyerek és a szülője megtehet, és azt én, hogyha itt mondhatom, az, hogy legyen türelemmel velünk.
9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokai frekvenciáján Kilátó című összeállításunkban közéleti műsorunk szól. Ebben pedig beszélgetést hallanak dr. Szűcs Zoltánnal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem neveléstudományi doktori iskolájának vezetőjével, az intézmény pedagógiai karának dékánjával, aki nemrégiben rangos állami kitüntetést kapott. Rövid ajánlónkban is most ő beszél.
Édesanyám tanár volt, úgyhogy nálunk azért az irodalom az folyamatosan téma volt, magyar tanár volt, és mivel én Nagybecskereken születtem, Délvidéken, ott azért egyfajta küldetés is jelentett az, hogyha valaki magyarul olvas, hogyha valaki szavaló versenyekre jár, és valahogy én ebben a környezetben nőttem fel, hogy édesanyám a színdarabokat rendezett, és utána, amikor gimnáziumban a kecskeméti piaristákhoz kerültem, akkor ugyanúgy a kultúrának a szeretete, a fontossága itt a kegyes atyákon keresztül az mindenképpen akkor is, hogyha egy középiskolásként egy kicsit másképp érzékeltük, vagy inkább kényszernek éreztük, de mindenképpen belénk ivódott.
Török Szent Miklósi és kisújszállási frekvenciáinkon 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban Napról Napra és Térkép című regionális műsoraink szólnak, amelynek első felében az 1945 utáni évek politikai körképét és fontosabb eseményeit idézzük fel Csönge Attilával, a Jásznagykunszolnok megyei levéltár vezetőjével. Előadásának első részét sugározzuk. Majd az Otthon ízei című gasztronómiai műsorunkban nagyszombati és húsvéti sütemények receptjeit osztja meg önökkel Süye Károlyné Klárika. Rövid ajánlónkban is most ő beszél.
Először is tedd bele a diót a nylon zacskóba, és a gyerekeid addig üssék, vágják a diót, amíg az apró darabokra nem törik. Mondd el nekik, hogy miután a római katonák elfogták Jézust, megverték őt. Itt olvast fel János evangéliumának 19:1-3-ast a Bibliából. Második, szagoltasd meg mindegyik gyerekkel az ecetet. Tegyél egy teáskanálnyit egy edénybe, mondd el a gyerekeidnek, hogy amikor Jézus a kereszten szomjas volt, ecetet adtak neki inni.
10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd Itt élünk címmel Papp Péter válogatása. Az adásban ma Tiszafüredre látogatunk, Szolnok megye alapításának 150 éves évfordulója és a víz világnapja alkalmából. Ajánlunkban Pesti Attillát, a Kérész Központ vezetőjét hallják.
Ezért volt az már egészen régóta, hogy a Tisza vízállását, az ingadozást, a feleslegesen árvizes területek vízzel töltő elárasztását valamilyen szinten szabályozzák. Innen indult ki maga a történet, és gyakorlatilag itt ez egy több fázis lett volna, ami sajnos nem épült meg. Tervek megvannak rá, tehát fent gyakorlatilag határtól befele egy picit lett volna egy hasonló víztározó, ez a kisköre, illetve ez az Abáczalok kisköre, sarúd, oroszlóvonalon végigterülő terület, illetve lent még Szeged felett alatt környékén ezen a részen egy harmadnak.
11 órakor hírek következnek, majd Kapcsolat című műsorunk csütörtöki adását ismételjük meg, amelyben a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében április 1-től hatályba lépő új utazási bérletről lesz szó. Rövid ajánlónkban most Kadnai Bodnár Éva, az MVK ZRT vezérigazgatója beszél.
Az egyik legfontosabb az, hogy április 1-től minden 14 év alatti diák számára ingyenessé válik a közlekedés. Ugyanettől az időponttól a vármegye bérletek megvásárolhatóak lesznek az MVK pénztáraiban és ügyfélszolgálatán. A jegyautomatán történő értékesítésről majd később fogunk tudni tájékoztatást adni. És az MVK általános kombinált havi, illetve hóközi bérletét szintén ettől a naptól elfogadja a MÁV.
12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Majd a Nap verse és a Nap imája című kis műsoraink is újra elhangzanak. A Nap versében Turmezei Erzsébet Húsvét után című költeményét mondja el Dér Gabriella. Déli 12 órakor a harangszót követően Urangyala imádságot imádkozunk majd munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg önökkel együtt, kedves hallgatóink, a rádió készülékek mellett. Nos, ennyit előjáróban további programkínálatunkról. Újabb műsorismertetéssel én legközelebb dél után néhány perccel jelentkezem. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a szombat délelőtti órákat. További kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok önöknek!
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek. Idén 126 éve, 1900. március 31-én született Miskolcon Szabó Lőrinc, József Attila és Kossuth díjas költő, műfordító, a modern magyar líra egyik kiemelkedő alakja. A most következő riportban ráemlékezünk. Dobos Marian írót, Szabó Lőrinc monográfusát, Kapdebó Lóránt feleségét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Mi másról is beszélhetnénk, mint Szabó Lőrincről. Nos, miért is szeressük Szabó Lőrincet? Teszem fel most közvetlenül Önhöz a kérdést.
Lóránt vég akaratát teljesítettem jelen pillanatban.
Mi szerint mi volt az ő vég akarata?
Szeressük Szabó Lőrincet. Lóránt 82 éves korában nagyon beteg volt. Úgy nézett ki, hogy itt a vég. Nem tudta nem azt, hogy ki Szabó Lőrinc, hanem az se, hogy ő kicsoda. 3 hét kórház, stb. És ennek az lett a folytatása, hogy ezután még 5 könyvet csinált. 2022. január 24-én bekövetkezett haláláig. Az ő életében megjelent utolsó könyv, az Egy költő agya. Annak november 25-én kaptuk meg a tisztelet példányait 2021-be, ez a kisebbik fiamnak a születésnapja. Azért erre a napra dedikált minden könyvet, amit ajándékozott, és élete utolsó interjúja a Zugló televízióba készült 21 decemberébe erről a könyvről. És akkor, hát a könyvről beszélve elmondta, hogy tulajdonképpen Lőrincet beemelte a világlírába. Összehasonlította ebben az Egy költő agya címet viselő az elképzelt halálból való versorokkal, a világirodalmi klasszikusokkal a 20. századból. És akkor 2 dolgot mondott, az egyik fele az még ide tartozik, miszerint hozzá öregettem a 18 éves Szabó Lőrinchez. Na de hogy öregedhet valaki hozzá 86 évesen a 18 éves költőhöz?
Ez egy nagyon jó kérdés.
Egyértelműen úgy, hogy Lőrinctől megtanult félni. Miután a 20. század arról szólt, álmondja B-nek, rettenetes, de nem lehet rajta változtatni. És B erre azt feleli, hogy ez még rettenetesebb. És ebbe a posztumusz megjelent könyvbe, amit hát a nagyobbik fiunk születésnapjára remélte, hogy dedikálni fog majd 22-be, de sajnos annak a könyvnek nem érte meg a megjelenését, de ott a Remarque regényről beszél hosszan. És döbbenetes, hogy a torzból az ideálisba, a rettenetesnek a feloldása az, amivel próbálkoztak a 20. század költői, próbálkozott Lőrinc, és ez az, ami megmaradt nekünk a 21. századra. Félnünk kell, nem kis fokban félni kell. És Lőrincnek a fordítása benne van ebbe a könyvbe, prózába, illetve néhány verse. Maradjunk ennyibe, hogy a rettenetes feloldása és nekünk is meg kell tanulni félni. És a másik mondat, hát a 21. század miről szól? Kapcsolt be a televíziót, aztán rájössz, hogy van miért félni. És akkor mondta ezek felett Lóránt, hogy szeressük Szabó Lőrincet. Azt a Szabó Lőrincet, akit annyi vád ért, annyian bántották, és ma sincs a helyén. A 20. századi költőktől oda vagyunk mindegyiktől. József Attila nem vált hasznára, hogy ő volt a nagy proletár költő. Hát én ott voltam, amikor a Szabolcsi Miklós először adott elő a módszerváltás, rendszerváltás, stb. Minek nevezzelek után, és akkor elmondta, hogy de hát József Attila nem csak ezeket a verseket írta, és nem ezekre kell tekintettel lennünk, hanem, és ezt én vettem fel Magnóra. A fejtő elmondta, hogy József Attila ismerte a duinói elégiákat, és Lóránt idézni szokta. És ugyanolyan hangnemű verseket írt, mint azok, meg mint a Lőrinc versei. Ebben a Valami történt posztumusz kötetbe két óriási, meghatározó tanulmány van, a Tékozló fiú lázadása, a Babiccsal való kapcsolatának a leírása, és a halálos ágyához hívatta azt a riportert, írót, költőt, nem jut eszembe a neve, de anélkül is fontos, aki interjút csinált József Attilával, és akkor Lőrinc elmondja neki, hogy Attila, a te meg a világot fejből elmondta Lőrincnek, és nagyon hosszan beszélgettek erről, javított Attila, hogy ő ezt hogy írta volna, hogy kéne. Na szóval oda térnék vissza, hogy szegény József Attila sincs a helyén, mert ugye hát ő a nagy proletár költő, a Lőrinc meg a fenelegye, meg a náci szimpatizáns, a Hitler, a Németország imádó, stb. Úgyhogy egyikük sincs tulajdonképpen a helyén, de a Lőrinc jelentősen rosszabb helyzetben van. Arra való tekintettel, hogy itt elmondtam, hogy hosszú évtizedek teltek el, szeressük Szabó Lőrincet, olvassuk el az interneten, de nincsenek könyvei kiadva. Szóval fel kellett vállalnom, és fel is vállaltam, és kérem a jó Istent, hogy adja meg, hogy megérjem azt, hogy végig tudjam csinálni azt egyrészt, hogy Szabó Lőrinc világhírű legyen, ahol elhelyezte Lóránt ott, és ezért a torontói kalejdoszkóban megjelentettük két nyelven azt a 9 írást, amit összegyűjtöttem az angol nyelvű kötetbe, a Publicationes Universitatis Miskolcinensisbe, és abba reménykedem. Lőrinc azt mondta, hogy sok száz évnek kell addig eltelnie, amíg megismeri a világ a tücsökzenét, ami 354 versből áll, jobbára 18 sorosok. Tekintettel arra, hogy Lőrinc nem tudott még az internet csodájáról, nem remélhette, hogy ezeket a verseket és ezeket az írásokat, amiket én és a baráti köröm angolul is küldöz össze-vissza a megjelent Publicationes Miskolcinensisből, hála legyen a rektorasszonynak, akinek a segítségével ez megjelent. Hála a jó Istennek, megvan a lehetőség, és most már biztos a támogatás, hogy a Valami történt, megjelenik angolul, utána ki kell harcolnom még az egy költő agyának angol megjelenését, És hát abba reménykedem, hogy a tücsök zene előbb megjelenhet valamilyen nyelvű fordításba, hogyha szerte küldjük a világon. A Szabó Lőrinc könyvtár tulajdonképpen a lévai tudományos könyvtár is, és Lórántnak itt van az egész életműve. Ő adta ide még a Propper Valinak az írásait, utána pedig folyamatosan mindent, ami megjelent, küldött, és még egy álmom van. Itt van Sár Erzsébet Szabó Lőrinc szobra. Itt van Kordos Laci bácsinak a szobra. Többek között Laci bácsiéknál volt egy hónapig Klára néni meg Kis Klára 56-ba, Ika kamaszlány volt, Flóra néni rohant az első lehetőséggel Pestre, Lőrincet meg Gyula bácsit valami építész társulat kocsiján felvédte.
Most akikről beszél, Szabó Lőrinc, Íj és Gyula, valamint Szabó Lőrinc és Íj és Gyula családtagjai.
Igen, természetesen. Na most ide kell még egy kapdebó domborműves emléktábla, a dombormű elkészült, le van öntve, csak ide kéne az emléktábla, vagy ha nem ide, akkor kapdebó Lőrinc nem csak földes diák, de földes tanár is volt, és a földes gimnázium az egyetem gyakorló gimnáziuma. Ott van az Olá Miklóskának a emléktáblája. Én csináltam az 56-os interjú kötetembe az első beszélgetést a nővérével, és így szépen sorba jöhetnek oda, vagy a Miskolci Egyetemi Könyvtárra. Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehettem. A honpolgár Szabó Lőrinc. Ez lesz a következő részlete a Szeressük Szabó Lőrincet sorozatnak. És lesz, hogy Bogdán Adamczyk atya a már magyar állampolgárként március 16-ától Lengyelországba született, és itt a Minorita altemplomban nyugszik.
Emlékek ezek, olyan emberek, akikre nekünk kötelességünk emlékezni, Szabó Lőrincre mindenképpen, hiszen a miskolci embereknek szeretniük kell Szabó Lőrincet, aki itt született, és szeretnünk és tisztelnünk kell azt a Kapdebó Lórántot is, aki az egész életét tulajdonképpen feltette Szabó Lőrinc munkásságának a kutatására, és nem utolsó sorban az ő tiszteletének a fenntartására, amit most ön özvegyeként tovább visz.
És mindezért halmozottan hátrányos helyzetű volt, komolyabb díjba sohasem részesült, halála előtt 5 nappal hívták fel, hogy ha aláírja, akkor megkapja a Kossuth díjat, abba a tudatba halt meg, hogy megkapja, és én ennek nagyon tudok örülni, és megint van valami, ami fáj, mert hozzátette, hogy igen, hát pénzes díjat sose kaptam, de abban az évben, 21. szeptemberben megkapta a középkeresztet, és közölte, hogy az azért valami, mert 85. születésnapjára kezdték Kapdebó Lórántot is felfedezni, a város díszpolgára lett, stb. Én Miskolc szülöttje vagyok, de hát én most megmaradtam Kapdebó Lórántnak. Azelőtt is untermannja voltam a Kapdebó életműnek, és talán senki se tudja, hogy ki vagyok. Lehet, hogy halálom előtt 2 nappal valaki azt mondja, hogy te kapsz egy József Attila díjat, azzal minden hónapban jár pénz, majd ki tudod belőle fizetni a gázszámlát. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is a riportot Dobos Marian írónak, Szabó Lőrinc monográfusának, Kapdebó Lóránt feleségének. Én köszönöm, hogy beszélgethettünk egymással, és sikerült a Szent István Rádióban méltó emléket állítanunk Szabó Lőrincnek, Kapdebó Lórántnak. Nyugodjanak ők békességben, a Jézus Mária szent nevében. Amen. Önnek pedig további életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Én meg nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és a sok ezt megelőző beszélgetést is, és tudom, hogy mindent meg fogsz tenni te is azért, hogy szülővárosom mikor lesz Szemed Kóborfiadon. Hát most itt van, itt vagyunk, és ennek nagyon örülök.
Dr. Proppel Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatóval beszélgetünk. Mi is a mai beszélgetésünk témája?
A mai beszélgetésünk témája egy mai magyar író könyve. Egy nagyon érdekes regény került nem régen a kezembe. Haas Róbert írta ezt a regényt. És mielőtt a regényről kezdenék mesélni, engedjék meg, hogy Haas Róbertről néhány mondatot, mert mai fiatal íróként nem biztos, hogy ismerik az ő nevét, vagy azt, hogy ki is ő. Nekem már az nagyon szimpatikus volt és megtetszett, amikor a interneten a saját honlapját megnéztem ennek az írónak, és egy mottóval kezdi a honlapot, és ez a motto ez úgy szól, hogy azért vagyunk mi mesemondók, igricek, költők és írók a világon, hogy az igazságokon túl elmondjuk az embereknek a történeteket is. Nos, Haas Róbert 1964-ben született a Jugoszláviához tartozó bácskai Doroszlón, és Zomborban végezte középiskolai tanulmányait, majd az Újvidéki Egyetemen tanult tovább magyar nyelv és irodalom szakon. És 1990-ben Rubikon névvel megalapította az első vajdasági magyar magánkönyvkiadót. És 1991 őszén a délszláv háború elől menekült el Bácskából, az Újvidékről, és emigrált Magyarországra, és telepedett le Magyarországon Haas Róbert. Azóta Szegeden él, és 1996-tól szerkesztője a Tiszatáj című irodalmi folyóiratnak, 2011-től pedig főszerkesztője. Elég sok kötete jelent már meg magyarul is Haas Róbertnek, regényei és novellás kötetei, és nagyon sok könyvét lefordították már francia, német és olasz nyelvre is. Nos, nekem a Vénusz vonulása című regénye volt az, amely fölkeltette az érdeklődésemet az író és a téma iránt. Ez a regény ugyanis egy művelődés történeti regény. Ha kicsit sarkítok, akkor azt is hozzátehetem, hogy művelődéstörténeti kalandregény. És 1769-ben a Nap és a Vénusz együttállása világszerte tudósok seregének a fantáziáját indította be, és beindította két híres magyar tudósnak is a fantáziáját, ez a két tudós pedig nem más, mint Helmiksa csillagász és Sajnovics János fiatal jezsuita csillagász, nyelvész, tanár, pedagógus, és sorolhatnám még mindazt a sok-sok tudományterületet, amelyen működött Sajnovics János. Nos, Haas Róbertnek ez a regénye arról szól, hogy Sajnovics Jánost és Hell Miksát, aki akkor Mária Terézia udvari csillagásza volt, mint Európa legnevesebb tudósát, felkérik arra, hogy Bécsből Európa jelentős városain át kontinensünk legészakibb lakott szigetére, a Jeges-tengeri Vardőre utazzon, és majd itt figyelje meg ezt a bizonyos jelenséget, a Nap és a Vénusz együttállását. És Sajnovics Jánost, mint fiatal jezsuita tudóst, aki mai szóval élve tanársegéde volt Hell Miksának, hívta meg erre az útra, és kettőjük utazása a 18. századi Európa szövevényes eszmepolitikai szellemi művelődési viszonyrendszerén keresztül rajzolódik ki mindaz a sok-sok kaland, amelyet keresztül Európán, Közép- és Észak-Európán ez a két magyar tudós átél, és jutnak el valóban a legészakibb lakott területére Európának, és végzik el azokat a méréseket, amelyek a Nap és a Vénusz együttállását bizonyítják, pontosabban a Nap és a Föld távolságát tudja megmérni Hell Miksa. Hogy bizonyítsam, hogy ez a művelődéstörténeti regény, kalandregény is egyben, egy rövidke részletet hagy olvassak föl. Hell Miksa beszél Sajnovics Jánoshoz, a segédéhez. Félek, János, félem a jövőt. Néha hallom, hogy a világunk eresztékei recsegnek, ropognak körülöttünk. Századunk, mely annyi újat hozott az emberi értelem számára, attól tartok, kínok és fájdalmak közt fog kimúlni, s szörnyű idők előhírnöke lesz egyben. Hiába oszlatjuk el tudományos felfedezéseinkkel a homályt magunk körül, minden egyes répésünkkel egy másfajta sötétség felé közeledünk, amely sokkal kegyetlenebb lesz a korábbinál, mert annak mélyén a gyermetek babonák helyett a könyörületet nem ismerő racionalitás vár ránk. A tudományos világosság magával hozta a szellemi felfordulást, s minden betöltő hangzavarban olykor nehéz megkülönböztetni a zsenit a futóbolondtól. Minden sarkon önjelölt proféták hirdetik igazságaikat, tudományos köntösbe bújtatott felforgatók rombolják a régi rendet, cserébe nem kínálnak mást, mint a hamis szabadság csalfa ígéretét. Megragadta János karját. Könnyen beleeshetünk abba a hibába, hogy valamiről, mert új, elhamarkodottan azt feltételezzük, hogy jó is. A káosz ideje már itt ólálkodik, a kertek alatt, s hamarosan ráborul az emberiségre.
Ahogy hallgatom önt, érdekes, talán Hell Miksa nem is gondolta, hogy mennyire valósággá válnak azok a sorok, amelyeket az elmúlt percekben ön felolvasott.
Vagy mennyire jó író Haas Robert, hogy az 1700-as évek közepén élt valóban nagyon nagy magyar tudós csillagász Hell Miksa szájába tudott adni olyan gondolatokat, amelyek a mai nem csak magyar, hanem az európai valóságra is utal. Mert soha ne felejtsük el, hogy azok az idézetek, amiket én kiemelek egy-egy könyvből, nem biztos, hogy a szereplő mondja, az író mondja.
Thank you.
folytatva a Vénusz vonulása című regényt. Ugye 1769. június 3-án történt a Vénusz átvonulása, és observációja sikeresen megtörtént, vagyis a megfigyelése sikeresen megtörtént. Helmiksa eredményeit jellemző módon korabeli tudósok kétségbe vonták, és azt állították, hogy javított a vizsgálati eredményeken. A későbbi századok viszont bebizonyították, hogy Helmiksa mérése volt a legpontosabb. És hazafelé tartó útjuk során 1770 telén Koppenhágában Sajnovics János megírta a Lap és a magyar nyelv azonosságának bizonyítása című művét, amellyel megalapozta az összehasonlító nyelvtudományt. Három évvel később, 1773. július 21-én Dominis ac Redemptor kezdetű brévéjében 14. Klemens pápa a Bourbon hatalmak fenyegető nyomására feloszlatta a jezsuita rendet. Sem Maximilianus Hell, sem Sajnovics János nem érték meg a rend 1814-es visszaállítását. A könyvismertetés végén még egy rövid idézetet a regény végéről. Szintén Helmiksa beszél tanítványához, Sajnovics Jánoshoz. Fogadd meg, sose higgy az utazóknak, mert nem azt látja, ami van, hanem amit szeretne látni. Ahány ember, annyi nézőpont. Ha te utaztál volna Indiába, egészen másképpen számoltál volna be utadról. És még valamit, testvérem. Ha ismét iddogálós társaságba keveredünk, arra kérlek, óvakodj a túlzott borfogyasztástól. Úgy véled, atyám? A harmadik pohárig még minden rendben volt, de utána már nem a jezsuita mocorgott benned, hanem az, aki lettél volna, ha nem lépsz be rendünkbe. Bocsáss meg, ha a rendhez méltatlanul viselkedtem. Nem a rendhez kell méltóan viselkedned, hanem magadhoz. Ennyit a Vénusz vonulása című regényről, és kicsit rendhagyó módon engedjék meg, hogy Helmiksa életéről is beszéljek, illetve néhány érdekes adatot ismertessek. Helmiksa Selmecen született, és a családjának 22 gyermeke született. Helmiksa a legkisebbik volt, és a család németnek vallotta magát. Helmiksa egyébként 1720-ban született, de 1750-ben, tehát 30 évesen Helmiksa Maximilianus Hell már magyarnak vallotta magát. Belépett a jezsuita rendbe, bölcseletet hallgatott, természettudományokkal foglalkozott, csillagászattal foglalkozott, és hihetetlenül zseniális matematikus is volt. 1746-ban visszatért Magyarországra, és a rendnek a Lőcsei gimnáziumában kezdte meg tanári pályafutását. Latint, görög nyelvet, történelmet, földrajzot és mennyiségtant, vagyis számtant tanított. És lefordította magyarról németre a magyar bányatörvényt. Lévén ugye selmecbányai születésű legény volt Helmiksa. Majd Nagyszombatban csillagvizsgálót alapított, és Kolozsvárra meghívták az egyetemre, mint a mennyiségtan tanszéknek a tanszékvezetőjét. Innen költözött Bécsbe, és lett a Bécsi Egyetemi Csillagvizsgálónak az intézeti igazgatója, és nem mellesleg Mária Teréziának az udvari csillagásza. Csillagászati publikációi Európa hírűek voltak, és Európa szerte elismert tudós lett. És különösen a Vénusz átvonulása tette föl az ő csillagászati munkásságára a koronát. Egy jó fél éven, majd éven keresztül tartott az utazása Helmiksának, Sajnovics Jánossal együtt, Bécsből, ugye a legészakibb lakott területre, a Lappok földjére. Mikor a Magyar Királyi Egyetemet Nagyszombatból Budára helyezték, akkor Bécsből Helmiksát hívták meg a budai csillagvizsgáló létesítésére. 1792-ben halt meg Helmiksa Bécsben. És a Hans Robert könyvvel, illetve ezzel az érdekes csillagászati jelenséggel kapcsolatban Helmiksa tanítványáról, Sajnovics Jánosról is meg kell emlékeznünk. Nemesi születésű volt, szinte gyerekként lépett be a jezsuita rendbe, pontosabban kezdett el tanulni a jezsuita rendnél, és lemondott öccse javára a családi vagyonról, és mint fiatal tanítvány kezdett foglalkozni matematikával és csillagászattal. Helmiksa közelébe akkor került, amikor Helmiksa a bécsi csillagvizsgálót, csillagdának lett az igazgatója, akkor lett tanársegéde Helmiksának. A magyar nyelv finnugor rokonságának gondolatát kezdte kutatni, de itt fölhívom a kedves hallgatók figyelmét arra, hogy a nyelvrokonság nem azonos a biológiai, antropológiai rokonsággal. Sajnovics János műveiben pontosan azt kezdi el vizsgálni, hogy az ázsiai sztyeppén egymás közelében élő népek nyelve, beszéde és nyelvtani jellegzetességei hogyan hatnak egymásra. És ő pontosan azt bizonyította be, nem hogy a magyar a lappokkal lenne rokon, hanem a lap nyelvnek is a ragozási és egyéb nyelvtani sajátosságai az ősi-ősi korba nyúlnak vissza, amikor a lappok a magyar honfoglaló törzsek közelében éltek, kereskedtek a magyar törzsekkel. És a lappoknál jóval fejlettebb magyar törzsek életmódja és fejlettebb nyelve hogyan befolyásolta a lap és ezen keresztül a finnugor nyelveknek a jellegzetességeit. Sajnovics János Helmiksával történt utazása ideje alatt és során pontosan azt vizsgálta, hogy a lapnyelvnek a hangsúlyozása, a hangzása miért hasonlít olyan nagyon a magyar nyelv hangzására. Van egy nagyon érdekes jelenet a könyvben, amikor Vardő szigetén egy laphalásszal elmondatja a szigetnek a szerzetese lapnyelven a mi atyánkot, és Sajnovics János pedig magyarul mondja el a mi atyánkot, és kísértetiesen hasonlít a két mi atyánknak a hanglejtése, a hangzása. És Sajnovics Jánossal, illetve Helmiksával kapcsolatban a jezsuita rendről, különösen a jezsuita rend magyar megtelepedéséről is kell szólnunk. Ugye az első jezsuiták, biztosan tudják a kedves rádióhallgatók is, hogy sokuk pápai küldetésben, mint vándorprédikátorok és népmisszionáriusokként járták a városokat, falvakat, megtérítést hirdetve. A jezsuita prédikátorok ige hirdetése nyomán számos helyen újult meg a hit élet, és békültek ki ellenségek, és változtak meg emberek. Más jezsuiták pedig távoli földrészekre utaztak, hogy Jézus üzenetét olyanokhoz is elvigyék, akik soha nem hallottak róluk. Lojloyali Ignác volt a jezsuita rend megalapítója, és első társa, és távol-keleti útja során is társa, Szavérik Szent Ferenc. Ők például a legkarizmatikusabb misszionáriusokként Indiába és Japánba is eljutottak. Magyarországon a 18. század második felére és néhány évtizeddel, évszázaddal korábban is már megjelent a jezsuita rend. Az 1500-as években Olán Miklós esztergomi érsek telepítette le hazánkban 1561-ben, és adta át például a jezsuitáknak a nagyszombati iskolát. Erdélybe pedig például Báthori István fejedelem és lengyel király hívta be a jezsuitákat. Nagyszombatban alakult ennek a korszaknak a legjelentősebb jezsuita központja, és Pázmány Péter volt az, aki a jezsuita rend tagjaként a magyar kulturális életre, költészetre is rendkívül nagy hatással volt. Majd a rend feloszlatása után ugye a Nagyszombati Egyetem először Budára, majd Pestre költözött. A magyar jezsuiták rendkívül nagy hatással voltak a magyar kulturális életre és a tudományok fejlődésére. Szinte minden tudományágban képviseltették magukat. Könyveik és tankönyveik megalapozták a magyar nyelvű oktatás fejlődését és a teljes magyar nyelvű oktatás kibontakozását. A politikának, illetve Európa nagyhatalmi politikája miatt a 18. század második felére az abszolutikus államok, Franciaország, Portugália és Spanyolország uralkodó köreiben egyre erősebbé vált a hatalom összpontosítására való törekvés, és egyre erősebben igyekeztek kiszorítani az egyházat a szellemi életben betöltött pozíciójából. A jezsuita rendet, mint a katolikus egyház fő támaszát tartották számon, és ezért a rend hamarosan célkeresztjébe került ezeknek a politikai támadásoknak. Először Portugáliából, majd Spanyol és Franciaországból űzték ki a jezsuitákat, végül pedig ugye 14. Kelemen kénytelen volt politikai nyomásra feloszlatni a rendet. Mindez katasztrofális következményekkel járt az oktatásra, de különösen a missziók szempontjából. Voltak országok, ahol a rendtagok egyházmegyés papként tovább dolgozhattak és taníthattak. Voltak olyan országok viszont, talán ki is mondhatom, például Portugália, ahol életük végéig börtön várta ezeket a jezsuita atyákat, vagy hajóra rakták őket, és aztán ezeket a hajókat a nyílt tengeren elsüllyesztették. A jezsuita rendet az összes katolikus országban feloszlatták és betiltották ezekben az évtizedekben. A protestáns országokban egy kicsit finomabban viszonyultak a rendhez, és kevésbé vették figyelembe a feloszlató határozatot. 1814-ben engedélyezték újra a jezsuita rendnek a működését, de a rend újra működését és helyreállítását Helmiksa és Sajnovics János, a mi regényünk két főhőse sajnos már nem érte meg. Néhány évtizeddel, évvel korábban mindketten meghaltak.
Köszönöm szépen önnek az előadást és a bemutatást. Hát remélhetőleg kedves hallgatóinkban sikerült felkeltenünk az érdeklődést ezen könyv iránt, és hát hogy pozitív kicsengése legyen a mai riportunknak is, azért hála a jó Istennek vannak és szolgálnak ma is jezsuita atyák, sőt, minden egyes szentmisén külön imádkozunk papi és szerzetesi hivatásokért, tehát remélhetőleg imádságunk meghallgatásra talál. Pirsné dr. Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatónak köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok önöknek. A viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
most elhangzott műsorunkat jövő héten csütörtökön reggel 8 óra 15 perctől megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban.